akik most érkeztek be, most érkeztek meg, azoknak szeretnénk mondani, akik most érkeztek meg, hogy kiosztottunk ilyen kis papírokat, ami egy ének található, és éppen azt tanulgatjuk. És még nyugodtan be lehet kapcsolódni. És elkezdjük még egyszer, és még egyszer végének meg.
Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, az nem jár sötétségben. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 51. zsoltárunkat keressük meg, és ennek a zsoltárnak az első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Úristen, kérlek, kegyelmezd nékem, és kegyelmedből könyörülj én rajtam. foglaljuk el a helyünket, folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, a 226. dicséretünket keressük meg, 226. énekünket énekeljük végig mind a 4 verszakával. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy várhatunk rád, várhatunk téged. Most is ezt szeretnénk tenni. Kérünk téged, hogy igéd által szólíts meg bennünket, hogy hadd találkozhassunk veled most itt, az Isten tiszteleten, s hogy ez a találkozás életünk számára megújulást, meggazdagodást, tisztulást jelenthessen. Szent lelked által kérünk, munkálkodj így közöttünk és bennünk. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Kedves testvéreink, szeretett gyülekezet, Isten igéjét, melynek alapján szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni, a Bírák könyvéből olvasom, a Bírák könyve 16. fejezetéből válogatott verseket. Történt ezután, hogy megszeretett Sámson egy asszonyt a Szórék völgyében, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok városfejedelmei elmentek az asszonyhoz, és ezt mondták neki. Szedd rá, és derítsd ki, hogy mitől olyan nagy az ereje, és hogyan tudnánk megkötözni és elbánni vele. Akkor mi egyenként 1100 ezüstöt adunk neked. Delila ezt mondta Sámsonnak. Mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, mivel lehet megkötözni téged, és hogyan lehet elbánni veled. Sámson azt felelte neki. Ha megkötöznek 7 nyers innal, amelyek még nem szárazak, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Ekkor a filiszteusok városfejedelmei hoztak az asszonynak 7 nyers inat, amelyek még nem voltak szárazak, és az megkötözte őt azokkal. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában. Akkor ezt mondta neki az asszony. Jönnek a filiszteusok, Sámson. De ő úgy elszakította az inakat, ahogyan a kótymadzag elszakad, ha tűz éri. Így nem tudódott ki, miben van az ereje. Delila akkor ezt mondta Sámsonnak. Becsaptál, és hazudtál nekem. De most igazán mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged? Sámson így felelt neki. Ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még semmire sem használtak, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Delila tehát új köteleket szerzett, és azokkal kötözte meg őt. Azután ezt mondta neki. Jönnek a filiszteusok, Sámson. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában. De ő letépte azokat a karjáról, mint a cérnaszálat. Delila akkor ezt mondta Sámsonnak. Eddig becsaptál, és hazudtál nekem. Mondd meg már nekem, mivel lehet megkötözni téged? Sámson azt felelte neki. Ha összeszövöd fejem 7 hajfonatát a szövőszék fonalával. Az asszony még egy szövegkel is rögzítette, azután ezt mondta neki. Jönnek a filiszteusok, Sámson. De ő fölébredt álmából, és kitépte a szöveket, a vetélőt és a szövedék fonalát. Delila ezt mondta neki. Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már 3-szor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd. Amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki. Borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött, és hívatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente. Most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámsont a térdén, hívott egy embert, és levágott 7 hajfürtöt a fejéről. Azután elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje. Ezt mondta Delila. Jönnek a filiszteusok, Sámson. Ő felébredt álmából, de azt gondolta. Kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam, mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. De Sámson fején nőni kezdett a haj, azután, hogy levágták. Egyszer a filiszteusok városfejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Istenüknek. Azután olyan jókedvük támadt, hogy ezt mondták: hívjátok ide Sámsont, hadd szórakoztasson bennünket. Oda is hívták Sámsont a foglyok házából, hogy szórakoztassa őket, és odaállították az oszlopok közé. Sámson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét fogta: ereszel, hadd tapogassam meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk. A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok városfejedelmei, a tetőn pedig mintegy 3000 férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak. Ekkor Sámson az úrhoz kiáltott, és ezt mondta: ó, uram, uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért. Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta Sámson: hadd halljak meg én is a filiszteusokkal együtt. Azzal megfeszítette erejét, úgyhogy a ház rádőlt a városfejedelmekre és az egész népre, amelyben volt. Így többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt az életében. Eddig Isten írott igéje. Hétfő, kedd és szerda este evangelizációs szolgálatokat végezhettem a pálti gyülekezetben. Ezeken az alkalmakon, illetve a folytatásában is, mert tovább folytatódott náluk az evangelizáció a hét második felében is, csak akkor másik igehirdető szolgálatával, Sámsonról volt szó. Sámsonról, Izrael bíráinak egyikéről. Nekem élete történetének az első fele jutott, hiszen a hét első felében járhattam oda át, és hirdethettem az igét, de most a hét második felében tovább dolgozott bennem Isten igéje és Sámson története, a folytatás is az, ahogyan végül is Sámson élete befejeződött. Annál is inkább, mert egyre inkább azt láttam, hogy Sámson története választ ad egy olyan kérdésre, amely többünket is, tudom, foglalkoztat mostanában itt a gyülekezetben. Méghozzá arra a kérdésre, hogy hogy is van az, hogy mi keresztjének, akiket Isten arra méltatott, hogy lehetünk az ő ügyének a képviselői, hogy szolgálhatjuk őt. Mégis a mindennapokban igazából csak úgy szolgálgatjuk. Nos hát, erre a kérdésre is keresve a választ, figyeljünk most Sámson életére, Sámson történetére. Mit is tudhatunk meg Sámsonról? A 13. fejezetből, tehát egy másik fejezetből kell ehhez három mondatot még fölolvasnom, hogy igazán lássuk azt, hogy ki is volt ő. A 13. fejezet elején ezt mondja Isten igéje róla: ne érje annak a fejét borotva, mert Istennek szented lesz az a gyermek, már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. A 13. fejezet végén pedig egy ilyen mondat is található: a gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az Úr. Az első tehát, amit olvashatunk róla, hogy Istennek szentelt volt, azaz názír. A názírokról Mózes 4. könyvében olvashatunk többet, a 6. fejezetben. Olyan emberek voltak ők, akik egy meghatározott időre, rövidebb időre, vagy pedig egész életükre, fogadalommal, teljes egészében az Isten rendelkezésére bocsátották magukat. Maga a szó názír ezt is jelenti: Isten céljaira elkülönített. Csakis az Istené. Annak az igének a jelentése, amelyből ez a nazír szó kialakult, pedig ez tartózkodni, magát megtartóztatni, önmegtartóztatással magát megszentelni, odaszentelni. Mózes 4. könyve 6. fejezetéből azt is megtudhatjuk a nazírokról, hogy nem ihattak bort és részegítő italt, nem ehettek semmiféle tisztátalant, nem nyírhatták le a hajukat, és halottat sem érinthettek. Sámson is ilyen nazír volt tehát. Ő nem csak egy meghatározott időre volt az Istennek odaszentelt életű, hanem egészen a halála pillanatáig. Feltehetjük most a kérdést, vajon ma is vannak nazírok? Ebben az értelemben, ahogyan akkor ilyen külső jelekkel, hogy nem vághatták le a hajukat, nincsenek. Vannak azonban mégis szentek, és beszél a Szentírás szentekről, Isten szentjeiről. Az Új Szövetségben többször is találkozunk ezzel a szóval. Isten igéjéből kiderül az, hogy azok a szentek, akik Isten egyszülött fiát, Jézus Krisztus megváltójuknak, uruknak elfogadják, befogadják a szívükbe, akik engedik és kérik, hogy Isten a saját gondolata terve szerint átalakíthassa az életüket, akik számára Isten igéje a mérték, akik így figyelnek rá, és engedelmeskednek az ő akaratának. Isten szentjei ő. Isten így tekint rájuk, annak ellenére, hogy az állapotukat illetően bűnös emberek, nyomorult, esendő emberek, ezek vagyunk. De hogyha Jézus Krisztus mára megváltunk, és a szívünkbe költözhetett, akkor Isten mégis úgy tekint ránk, mint szentekre. Nem csodálatos az, hogy mi, akik naponta átéljük, mennyire gyengék vagyunk, tehetetlenek sok esetben, bukdácsolunk, Isten mégis szenteknek tart bennünket. Sámson tehát Istennek odaszentelt életű ember volt, a másik, amit olvastunk róla, megáldotta őt az Úr. Mit jelent ez? Miből tűnik ki az, hogy Isten megáldotta Sámsont? Feltehetjük ezt a kérdést, hiszen hogyha végigolvassuk Sámson történetét, akkor sokkal inkább arra a megállapításra juthatunk el, hogy Sámson olyan magányosan vívta a harcait. Felesége már a lakodalmukban elárulja őt. Nem mellé áll, hanem a saját népe tagjai mellé. Aztán a barátja, Sámson barátja az, aki el is veszi ezt a szeretett asszonyt tőle, később pedig meg is ölik ezt az asszonyt. Népe sem segíti Sámsont, sőt kiadják a filiszteusoknak. Mostani igeszakaszunkból pedig megérthettük azt, hogy a második asszony, Delila sem viszonozta Sámson szerelmét igazán, jobban szerette a pénzt, mint Sámsont. Hol van hát az áldás Sámson életében? Most az áldás az nem azt jelenti, hogy az ilyen embernek gondtalan élete van, hogy soha nem szűkölködik, hogy mindig minden sikerül, hogy soha nem lesz beteg. A Szentírás ilyet nem tanít. Isten nem azt akarja, hogy az ő gyermekei szenvedjenek, de időnként ez alól sem mentesít. Ugyanakkor az Istenben bízó ember megtapasztalja s maga is vallja azt, amit a 264. énekünk szerzője így fogalmazott meg, s tudom, sokan olyan szívesen énekeljük. Isten sasszányon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nem azt jelenti hát az Isten áldása, hogy nincsenek bajaink, hogy nincs nehézség az életünkben, de azt jelenti, hogy a bajodban véd az Isten. Nagy irgalmát naponként tölti ki rád, énekeljük tovább, szoktuk énekelni ezt az énekünket. Áldását mindenben érzed. Sok baj között erőd volt és örömöd, szárnyával takarva védett. Sőt, az az ember, akit Isten megáldott, azt is el tudja mondani szívéből jövően, amit a 272. énekünk első verszaka így mond, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja, ő én vélem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja. Ő az Isten, ki ínségben az övéit megtartja, hát légyen, mint akarja. Ne várjunk Istentől olyat, amit ő nem ígér. Akkor csak csalódnunk lehet, de nem az élő Istenben csalódunk, hanem a magunk hamis váradalmaiban. Viszont várjuk Istentől azt bátran és bizalommal, amit ő megígért. Ismerjük meg az ő ígéreteit. Azokra szabad hivatkozni. Lehet Istent emlékeztetni az ő ígéreteire. Sőt, Ézsaiás könyvében egyenesen meg is parancsolja, ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák, ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg ígéreteit be nem teljesíti. Nem a mi álmainkat teljesíti az Isten, hanem az ígéreteit. Azokat azonban igen. Sámsont sem hagyta magára Isten, amíg ő nem fordult el Istentől. Nem hagyta magára, hiszen amikor egy alkalommal felkiált Istenhez, mert már nagyon szomjazott és nem volt víz a közelben, akkor Isten forrást fakaszt, és így gondoskodik az ő szolgájáról. Istennek szented lesz ez a gyermek. Áll Isten igéjében Sámsonról. Megáldotta őt az Úr. Ezt is olvastuk róla. Annál döbbenetesebb látni, hogy mi lesz, mi lett ebből az Istennek szentelt, megáldott életből. A filiszteusok elfogják. Erről olvastunk és hallottunk a mostani fejezetünkben. Kiszúrják a szemét, leviszik Gázába, régi győzelmének a színhelyére, és ott a börtönben malmot kell hajtania. Azaz rabszolga és női munkát végeznie bilincsbe verve. Ennél mélyebb megaláztatás a hős férfit nem érhette. Ez azonban már következmény. Sámson tettének a következménye. Hiszen Sámson kiszolgáltatta a titkát a filiszteus asszonynak, Delilának. Félelmetes, hogy milyen vak volt Sámson, pedig a szemét még ezután szúrták ki. Hogy nem látta, hogy bele sétál ugyanabba a keletcébe, amelybe már egyszer beleesett. Az első filiszteus nő, akit feleségül is vett Sámson, ugyanígy bánt el vele. Kiszedte belőle a Sámson által feltett találós kérdésnek a titkát, és aztán szaladt ezzel a népe tagjaihoz, a vőfélyekhez, és elmondta nekik, Hogy nem jutott eszébe Sámsonnak, akkor, amikor ez a másik asszony, Delila, napról napra zaklatta és gyötörte őt, hogy mondja el neki, mi a titka. Ráadásul itt Delilával kapcsolatban sokkal többről van szó, mint egy találós kérdés megfejtése. Hogy nem eszmélt Sámson Delila első próbálkozásánál már? Inkább menekült volna el. Nem lett volna szégyen még ez sem, még tőle sem, aki nagyon erős férfi volt. Ehelyett hagyta, hogy Delila újra és újra föltegye a kérdést, újra és újra odaálljon elé. Hagyta azt is, hogy elaltassa a térdén. Hagyta, hogy a gyönyörű szemek megigézzék. Még most is Delila tekintetével kapcsolódik össze a pillantása, pedig sokkal inkább Isten tekintetét kellett volna keresnie. Fájdalmasan szomorú, hogy az Istentől megáldott ember, aki Isten szemébe néz, mert ezt is jelenti az, hogy áldott, az már nem képes erre. Belsőleg ugyanis már meg volt kötözve Sámson, és ezért győzhették le azok az ellenségei, akiken eddig mindig felül tudott kerekedni. Sámsonnak ez volt a gyenge pontja, a nők, a velük kapcsolatos testi vágyai, kívánságai. Isten igéje, ez az ige, pedig most bennünket is figyelmeztet és tanít. Hiszen mindegyikünknek van vagy vannak gyenge pontjaink. Van olyan terület az életünkben, ahol, hogyha nem vagyunk nagyon résen, nem vigyázunk, akkor könnyen bukásba sodorhat bennünket a kísértő, és kiszakíthat az Istennel való közösségből. Lehet ez a testnek egyéb más kívánsága is. Lehet ez akár a kényelem szeretet, a lustaság, vagy lehet a hiúság, vagy a többnek látszani akarás, amelyik állandó görcsös erőfeszítésbe merevíti bele az embert, vagy a zsarnoki természet, amelyik még ha jót akar is, szerencsétlenné tudja tenni az egész családját, vagy talán az éles nyelv, amelyik nem is tudja igazán, hogy mennyi sebet válj bele a másik embernek a lelkébe. Vagy talán egy gyűlölködő gondolat. Nem is veszi észre az illető, mennyire görcsbe rándul az arcán néha egy-egy vonás, amikor az az ember kerül szóba, aki iránt ő kiengesztelhetetlen haragot érez. Vagy talán a zsörtölődő természet, amelyikkel akaratlanul is olyan sok keserűséget tudunk okozni egymásnak. Olyan is van, hogy valaki észre sem veszi, hogy állandóan fordít egy kicsit a valóságon. De az aggodalmaskodás is lehet ilyen gyenge pontunk. Egyszer elmesélte egy asszony, hogy ő ezért nem tudott sokáig Istennek igazán átadva magát szolgálni, mert az aggodalmaskodás újra és újra gyötörte és megkísértette. Éppen olyan veszedelmesek ezek is, mint a Sámson bűne. És még jó dolog az, hogyha valaki felismeri, hogyha tudja, hogy életének mi vagy mik a gyenge pontjai. Hogy mely pont az, ahol a leginkább sebezhető. Mert akkor legalább tudja, hogy hol vigyázzon a betörésre. Mert hogyha nem vigyázz, akkor úgy eluralkodhat rajta ez a bűn, ez a gyengeség, hogy észrevétlenül az Istennek oda szentelt útról, az ő útjáról is letérítheti őt. És az történhet meg vele, ami Sámsonnal is, hogy a legszentebb titkát, a hivatását is elárulja. A legtragikusabb fordulata ennek a történetnek abban van, hogy amikor Sámson felébredt, immár levágott hajjal, mint máskor, most is le akarja magáról rázni a filiszteusokat, mert még nem tudta, így olvastuk, hogy elhagyta őt az Úr. Annyira belemerült igazából ennek a bűnének az élvezetébe, hogy észre sem vette azt, hogy Isten már eltávozott tőle. És ez a megtört bűnnek a következménye, amivel játszik az ember, amivel szemben nem veszi fel igazán komolyan a küzdelmet. És jaj nekünk, ha egyszer elhagy az Úr, mint ahogyan jaj volt Sámsonnak is. De amikor ráébredt, akkor már késő volt. Higgyétek el, kedves testvéreim, hogy sokkal több győzelem lenne az életünkben, hogyha többet gondolnánk arra, hogy ne jussunk bele, lehetőleg ne kerüljünk bele olyan szituációkba, ahol tudjuk, hogy az életünknek valamelyik gyenge pontját támadás érheti. Aki tudja például, hogy az éles nyelvével vagy a zsörtölődő természetével már nagyon sok bajt és keserűséget okozott, az ne keressen minden kápán csomót. Vagy aki tudja, hogy az ital a gyengéje, az ne nyúljon soha alkoholhoz. Vagy aki tudja azt, hogy egy bizonyos embernek a társasága, vagy egy bizonyos társaság, az őt csak lefelé húzza, akkor kerülje inkább azt a társaságot. Rettenetes lenne, hogyha ez a történet, Sámson története csak eddig tartana. Hogy elhagyta őt az Úr, mert kiszolgáltatta a titkát, mert ő maga fordult el az Úrtól ezzel, és akkor kiszúrják a szemét, és elhurcolják. De folytatódik a történet, és olyan jó, hogy folytatódik. Azt olvastuk, azt is olvastuk, hogy ott a börtönben elkezd nőni Sámsonnak a haja. És ez arról beszél, hogy Sámsonban játszódott le valami ott a börtönben. Bűnbánatban odafordult Sámson az élő Istenhez. Ott a börtönben, a nyomorúságában nyilván végig gondolta mindazt, amit cselekedett. És elkezdett fájni neki a hűtlensége Isten iránt. Istenhez kiállt. Ott a börtön mélyén Istenhez kiállt. Istennek legyen hála azért, hogy mi is megtehetjük ezt, hogy Istenhez kiálthatunk, hogy kérhetjük segítségét, ahhoz is, hogy őszinte bűnbánatra juthassunk el. Annál is inkább, mert a bűnbánat tulajdonképpen olyan, mint egy ajtónyitás. Istennek a kegyelme, segítsége így érkezhet meg az életünkbe. az ő lelke, lelkének a tisztító levegője így áradhat be, juthat be a szívünkbe. Igen, a bűnbánat ajtónyitás. És igazából ez egy olyan ajtó, amelyet mi nyithatunk meg, és nekünk kell megnyitni. A bűnbánat nyitja meg, és akkor az Isten áldása, az megérkezik hozzánk, nem marad el. Most megteríthettük újra az Úrnak szent asztalát. És a mi Urunk erre hív bennünket. Ebben szeretne megsegíteni bennünket, hogy őszinte bűnbánattal tudjunk mi is hozzá kiáltani. Hozzá az Úr Jézus Krisztushoz, az igazi szabadítóhoz, akire ennek a nyomorult Sámsonnak az élete is azért mégis mutat. Olyan különös ember ez a Sámson. De az, ahogyan befejeződik az élete, az, hogy odaadja az életét, és a halálával sokkal több filiszteust, azaz ellenséget elpusztít, mint amennyit az életében. Ezzel Jézus Krisztusra mutat, arra Jézus Krisztusra, aki ott a Golgotai kereszten az életét adta értünk. Az életét adta az ellenségeiért is, és ez pedig különbség. Jézus Krisztus mindegyikünkért. Azokért is adta az életét, és azokért is imádkozott ott a kereszten, akik a szögeket belévertik, akik őt oda juttatták. Ehhez a Jézus Krisztushoz. Mehetünk mi is, menjünk most a saját gyenge pontjainkkal is. Kiáltsunk hozzá, és akkor mi is átélhetjük azt, hogy van a bukásból is felemelkedés. Ekkora az Isten kegyelme, hogy a mélységből is van felemelkedés, van szabadulás. Ragadjuk hát meg ezt a kegyelmet. Ragadjuk meg most hittel az Isten kezét, hogy megújíthasson bennünket igazán, és hogy ezentúl ne csak szolgálgassunk neki, ne csak kis alkalmi győzelmeink legyenek, hanem hadd lehessen az életünk, a hitünk igazán diadalmas és győzelmes élet. Ámen. A megterített asztalhoz készülve énekeljünk, és most énekeljük a fiatalok vezetésével azt az éneket, amelyet az Isten tisztelet előtt megtanulhattunk. Vegyük tehát magunkhoz ezt a piros nagy füzetet, vagy pedig a lapocskákat, amelyeken rajta van az ének szövege, és énekeljük együtt ezt az éneket, kenyeret és borot táplál engem. pedig, hallgassátok meg, kedves testvéreim, fennállva, hogyan szerette a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően így adja elénk. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol e szavakkal folytatja a levelét, azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is cselekedjük ezt, maradjunk néhány pillanatig csöndben, és e csöndben forduljunk bűnvalló imádságban Urunkhoz. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg neked most azt, hogy a te világosságodba kerülve egyre jobban megláthatjuk, milyenek is vagyunk. Köszönjük ezt neked még akkor is, hogyha bizony ez fájdalommal jár együtt. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te azonban gyógyítani szeretnél bennünket. Azért mutatsz rá a vétkeinkre, a mulasztásainkra, a gyenge pontjainkra. És most különösképpen is szeretnénk hozni hozzád a mi vétkeinkkel együtt és azok között a megtűrt bűneinket, a gyenge pontjainkat. Kérünk téged, bocsásd meg nekünk ezeket, könyörülj meg rajtunk. Mosd meg bennünket, hadd lehessünk fehérebb a hónál. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy adj nekünk szabadulást ezekből, és köszönjük, hogy van kiút a mélységből is. Kegyelmedért fohászkodunk most. Jézus Krisztusért, légy hozzánk is irgalmas. Amen. Most hitünket valljuk meg, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hitek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, honnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig néhány kérdést teszek fel, melyekre őszinte szívvel válaszoljunk meg a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán
Ti magatok is mindenestől fogva gyajlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor mondjuk, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberem megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor mondjuk, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor mondjuk, én hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, ígérem és fogadom. Mindezeket én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk az ő fiában való hitáltal, az ő érdeméért mindnyájunknak. Ámen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van. Járuljatok ide a megterített asztalhoz, a gyülekezetben megszokott szép rendben, tehát először az ablak felüli oszlop, utána a belső és végül a templom oldalsó részében ülő testvérek. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel annak idején az első keresztjének, a reformátorok és hitvalló őseink is, Isten kegyelméből pedig most mi is. Vigyük el a szívünkben az ige figyelmeztetését, azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok is benne, meggyökerezvén és tovább épülvén benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban, hálaadással. Fejünket meghajtva, most is dicsőítsük a mi Urunkat, és adjunk hálát imádságban neki. Áldunk és magasztalunk kegyelmedért, Urunk, most is. Köszönjük, hogy mi bűnös, gyalló emberek a gyermekeid lehetünk, hogy személyes kapcsolatba kerülhetünk veled, hogy erre hívsz bennünket. Köszönjük, hogy arra méltatsz, hogy eszközeid, munkatársaid lehetünk, hogy téged képviselhetünk itt ebben a világban. Köszönjük mindezeket neked, és köszönjük szeretetedet, melyel most is körülvettél bennünket. Köszönjük az ige figyelmeztetését is, hiszen tudjuk, hogy azért szólsz így hozzánk, mert szeret bennünket, s mert azt kívánod és azt szeretnéd, hogy ne bukdácsoló, hanem győzedelmes hívő életet éljünk. Könyörgünk, Urunk, légy velünk a hétköznapokban is, hadd tudjunk mi mindig rád tekinteni. Hadd tudjunk neked engedelmeskedni, tőled kérdezni mindent, veled beszélni meg mindent. Hadd tudjuk szeretetedet a szívünkbe fogadni, és azt árasztani magunk körül. hadd tudjuk békességeddel elhordozni mindazt, amit el kell. Kérünk téged, könyörülj meg gyülekezetünkön, imádkozunk hozzád most a betegjeinkért, megköszönve a gyógyulásokat. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azokért a testvérekért, akik hazajöhettek kórházból, az ő gyógyulásukért. S kérünk, légy azokkal, akik most fekszenek betegágyon. Légy kérünk a magukra maradottakkal, a megfáradtakkal, a gondokat hordozókkal, hogy tudják rád hagyni a gondjaikat. Légy kérünk mindnyájunkkal, gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel és idősekkel, Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért. Ámen. Együtt mondjuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Hétfő este 6 órakor istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk van, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken fél 5 órától a konfirmációs óra van, 6 órától ifjúsági bibliaórák, este 8 órától pedig bibliakör. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségben a gyermekek számára gyermekbibliaórát tartunk. Egy hét múlva, tehát a következő vasárnap délután imaóra is lesz, 4 órai kezdettel, várjuk tehát a testvéreket erre is. A következő vasárnapon lent a gyülekezeti helyiségünkben. Hirdetem azt is, hogy beteg idős testvérekhez szívesen elviszem házhoz az úrvacsorát, tehát hogyha tudunk a szomszédságunkban vagy a környezetünkben ilyen testvérről, akkor kérem, hogy jelezzék ezt nekem az Isten tisztelet után. Hirdetem azt is, hogy Pálhegyi Ferenc, akit azt hiszem, hogy gyülekezetünkből már sokan jól ismerünk, újra előadást tart itt március 10-én este 7 órai kezdettel. Az előadásának a témája a hűség. Szeretettel várunk fiatalokat, felnőtteket, időseket, tehát kortól függetlenül minden kedves testvérünket erre az előadásra. Készítettünk meghívókat is, szabad elvinni, sőt tessenek elvinni, megtalálható hátul a kijáratnál. Hívogassunk másokat is erre az előadásra, akár munkatársakat, osztálytársakat, vagy a szomszédokat, hogy minél többen itt lehessünk együtt, mert úgy gondolom, hogy arról nem kell különösebben sokat szólni, hogy a hűség is sajnos egy olyan érték, amely kivetülben van, pedig nagyon szükséges az életünkhöz. Nyáron, ha Isten is éltet bennünket, gyülekezeti csendes héten lehetünk együtt, most is. Ennek az időpontja július 5-től 11-ig, és Sopron mellett van az a tábor, ahol majd így csendben lehetünk Isten előtt. Jelentkezni lehet erre még mindig 5000 forint előleg befizetésével. Tájékoztatólapot erről is olvashatunk hátul a hirdetőtáblán. Presbiter testvéreket kérem arra, hogy Isten tisztelet után néhány percre maradjanak itt még, és köszönöm szépen. Köszönöm azokat a munkákat is, amelyeket most az elmúlt napokban végeztek itt testvérek az épületünk szépítésén, illetve további alakulásán. Egyben szeretném hirdetni azt, hogy van lehetőség további segítésre is, ugyanis a székeink, amelyeket használunk, különösképpen lent a gyülekezeti helyiségeinkben, egyre inkább mennek tönkre. Ezek az összecsukható székek egyszerűen szétesnek. Ezért azt kérnénk, hogyha van olyan testvér, aki ért egy kicsit is ezeknek a javításához, akkor tegye meg azt, hogy eljön és megnézi ezeket a székeket, és amelyiket lehet, megjavítja. Tehát ehhez várunk segítő kezeket, és előre is köszönjük. Akik egy kicsit hamarabb érkeztek az istentisztelet előtt, azok már tapasztalhatták, hogy a fiatalok itt éneket tanítottak. Szeretném hirdetni azt is, hogy most már több vasárnapon is szeretnénk ezt. Nem csak ifjúsági éneket tanulhatunk így, hanem reménység szerint halleluja éneket is, illetve a gyülekezeti énekeskönyvünkből olyan énekeket, amelyeket még nem tudunk olyan biztosan, vagy nem ismerünk. Hadd bővülhessen az énektárunk, és hadd dicsőíthessük Istenünket új énekekkel is. Szabad tehát egy kicsit hamarabb jönni, 3:45-re, és akkor ezeket az énekeket is megtanulhatjuk. Az adakozás lehetőségét említem végül. Emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó tételményére, aki gazdag lévén szegényül lesz érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Az iratterjesztésünkre is felhívom még a testvérek figyelmét, különösképpen is Cseri Kálmán pasoréti lelkipásztor két könyvére, az egyiknek a címe Boldog Öregkor, a másiknak pedig Öregen is gyümölcsöző. Istentiszteletünk végén a 462. dicséretünket énekeljük. 462. énekünket keressük meg tehát, és énekeljük el mind a 3 verszakával, a 3. majd fennállva. Csak vezess Uram végig, és fog kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.